Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, a 169. dicséretünket énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén, a 169. dicséretünk egyetlen versét, Úristen, téged szívünkből dicsérünk. Isten téged szívünkből dicsérünk, vigye felséget most hát kedvesen, midőn szívesen imádunk és kérünk. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön, és kérem, hogy akik még nem halkították le, nem kapcsolták ki telefonjukat, azok tegyék meg az Isten tisztelet idejére. Szeretettel hívogatjuk testvéreket elkövetkezendő gyülekezeti alkalmainkra. Ma délután 5 órai kezdettel az ifjúság számára tartunk ifjúsági órát. Azután kedden délelőtt 10 órakor és este 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliaórát tartunk. Csütörtökön este 7 órai kezdettel a nőtestvéreket várjuk női órára. Pénteken pedig reggel YouTube csatornánkon igemagyarázatot teszünk közzé. Fél 10 órai kezdettel babamama kört fogunk tartani. Délután 4 és 5 órai kezdettel pedig a konfirmandusokat hívjuk konfirmációs oktatásra. Szeretettel hirdetem a kedves testvéreknek azt, hogy az elkövetkezendő úrnap, a következő vasárnap, az úgynevezett diakónia vasárnap, ilyenkor egyházmegyénkben az a szokás, hogy mi lelkipásztorok szószéket cserélünk. Ide a Békásmegyeri gyülekezetbe Balási András törökőri lelkész testvérünk fog érkezni, én pedig, mivel helyet cserélek vele, megyek a törökőri gyülekezetbe igét hirdetni. Szeretettel kérem a testvéreket, hogy fogadjuk András testvérünket nagy-nagy szeretettel, és hallgassuk az ő ige hirdetését majd az elkövetkezendő vasárnapon is a szokott rendszerint délelőtt 9:30 órai kezdettel. Kedves testvérek, ma a világszerte a lepra misszió vasárnapja van. Ezen a vasárnapon megemlékezünk a lepra betegekről és azokról, akik közöttük szolgálnak világszerte. Ennek a missziónak, amelyben egyházunk is részt vesz, lesz egy ünnepi istentisztelete, egy beszámoló, amelynek keretében talán majd hallhatunk a lepra misszió ügyéről. Ez az istentisztelet ma délután 4 órai kezdettel lesz a Veselényi utcai baptista gyülekezetben. Ez a Veselényi utca 57-ben található, a baptista gyülekezetet kell keresni. A 4-es 6-os villamossal, ahogy a Veselényi utcánál leszállunk, ott van szinte a megálló közelében ez az imaház. Szeretettel hívják és várják az érdeklődő testvéreket, azokat is, akik részesei ennek a missziós szolgálatnak, akár anyagi támogatással, akár másként, vagy azokat is, akik érdeklődnek ezután. Nem ismert dolog talán, de röviden annyit jelzek, hogy ma is naponta 50 ember betegszik meg a világon a lepra betegséggel. Tehát nem egy letűnt betegség ez a világon, csak itt Európában nem ismerjük, de egyéb földrészeken sajnos egy hatalmas küzdelem folyik ez ellen a betegség ellen. Hirdetésemet azzal zárom, hogy ez esztendőben, tehát 2023-ban egyházunkban a presbiteri tisztújítás kerül sorra. Presbitereinket is bizonyos ciklusokra választjuk, és az idei esztendő a tisztújítás ideje lesz. Ennek van egy meghatározott menetrendje, maga a választás az majd ősszel fog lebonyolódni, de az első lépés ezzel kapcsolatosan az, hogy minden gyülekezetben meg kell állapítani az úgynevezett választói névjegyzéket, amely egyfelől tartalmazza azoknak a nevét, akik az adott közösségben, az adott gyülekezetben itt Békás-Megyeren is szavazhatnak, és ebből a névjegyzékből kerülnek ki azok is, akik presbiternek jelölhetők ebben a gyülekezetben. Ennek a névjegyzéknek, amely egyébként minden évben elkészül a legjobb tudásunk szerint, egy ellenőrzését szeretnénk megejteni ezen a vasárnapon és még az elkövetkezendő két úrnapon. Akik úgy érzik, hogy ehhez a gyülekezethez tartoznak, azokat kérem, hogy majd fáradjanak oda a fali újsághoz, és nevek szerepelnek a fali újságon, legyenek szívesek ellenőrizni, hogy a nevük ott szerepel-e. Más adatokat is nyilván tartunk a testvérektől, de az adatvédelmi törvény miatt nem írhatjuk ki ezeket az adatokat. Azt is kérem, hogy aki nem találja ott a nevét, az nézze meg esetleg, hogy lánykori néven nem találja ott magát, asszony testvérekre vonatkozik. Ha valaki úgy érzi, hogy ott kellene lennie a választói névjegyzékbe, de nincs ott, attól azt kérjük, hogy állj már a testvérünk, aki ott fog lenni a fali újság mellett, feléje jelezze, hogy nem találom itt a nevemet. Akkor ő tud még egy ellenőrzést csapni. Azoktól, akik az elmúlt évben jelezték gyülekezetünkben azt, hogy tagok szeretnének lenni, azt a megértést kérem, hogy az a lista, amit kitettünk, az ő nevüket még nem tartalmazza. Tehát benne lesznek ők is, akik tavaly itt az presbiteri asztalnál ezt az úgynevezett tagsági lapot kitöltötték. Ők benne lesznek, de nem tartunk ott a feldolgozásban, hogy már belennének ebbe a listába ők építve. Mégis, ha valaki biztosra akar menni, jelezze, Márti testvérünknek föl fogja írni a neveket. Kik lehetnek benne a választói névjegyzékbe? Ezt az egyházi törvényünk elég szorosan meghatározza. Megkeresztelkedett, megkonfirmált református egyháztagok lehetnek benne, akik a 18. életévüket betöltötték, tehát nagykorúak. Alapvető feltétel tehát a konfirmáció, az nyilván nem lehetséges keresztség nélkül, és a 18. életév, valamint az, hogy az illető részt vegyen a gyülekezet életében. Nyilván azok tudnak egy gyülekezet életéről, a jövőjéről dönteni, akik részt vesznek a gyülekezet életében. Ez a részvétel egyfelől jelent személyi részvételt, másrészt pedig valamiféle anyagi hozzájárulást a gyülekezet életéhez. Tehát azt kérjük, hogy a testvérek, akik úgy érzik, hogy ők ezeket a feltételeket teljesítették, ők ezt erősítsék meg. Nyilván nem fogunk tudni mindenkit leellenőrizni, akiket nem tudtunk leellenőrizni, azok is valószínűleg benne fognak maradni, megvizsgáljuk, hogy itt voltak-e, itt vannak-e, anyagilag hozzájárultak-e a gyülekezet életéhez, és efelül fogunk döntést hozni az ő neveikkel kapcsolatosan. Azt is hadd mondjam el, hogyha valaki nincs benne a választói névjegyzékbe, attól nem azt jelenti, hogy nem számít. Azt jelenti, hogy aki nincs benne a választói névjegyzékbe, gyülekezeti tagként tartjuk nyilván. Ide tartoznak a más felekezetű testvérek, ide tartoznak azok, akik ide járnak templomba, de nem kívánnak egyébként ide becsatlakozni a gyülekezetünk életébe, de rendszeresen megjelennek itt. Tehát őtőlük nem szeretnénk semmiképpen búcsút venni, meg semmivel nem szenvednek hátrány, csak annyiban, hogy ebben a választásban ők nem vehetnek részt. Kérem, hogy ezt fogadják el, egyházunknak ez a rendje. Egyetlen kérésem van még, és ezzel ezt a hivatalos dolgot be is fejezzük, ez pedig a gyülekezetünk sajátosságából adódik, abból, hogy vannak közöttünk két laki testvérek, nincs ezzel semmi gond. Ugye a csillaghegyi gyülekezetből jönnek nagyon sokan, még mindig a testvérek közül, és hát vannak, akik ide is, oda is járnak. Azt kérem tőlük, hogy döntsék el, hogy melyik gyülekezetben akarnak a választó jogukkal élni, és ott tisztázzák, hogy mi ide tartozunk. Mert a egyházi törvényünk szerint két helyen nem lehet választó senki sem. Nincs harag, nagy békesség van közöttünk, én csak azoktól kérem, akik esetleg netán, tehát itt is szerepelnek meg ott is, hogy valamelyik helyen mondják azt, hogy mi a másik helyen fogunk szavazni, vagy részt venni a tisztújításban. Köszönöm a testvérek türelmét, meg megértését ezzel kapcsolatban, mindez azért történik, a tisztújítás is, és ennek a rendbetétele, ami ezzel jár, hogy Isten megdicsőülhessen a mi szolgálatunk által. Az a jó rend, amit egyházunkban gyakorlunk, az szolgálja, hogy Isten ígéje, az ő ügye szépen fennmaradjon közöttünk és az elkövetkezendő nemzedékek között. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvérek, a tartalmasabb dolgokra térvén, most hitvallásunk tanítására figyelünk. A Heidelbergi K.T. 5. úrnapjának kérdéseit, feleleteit Nagy József presbiter testvérünk olvassa közöttünk, és egy nagy témakörbe lépünk be ezen az úr napon. Az első részében a K.T.-nak az ember nyomorúságáról való tanításokat ismertük meg, hogy a Biblia alapján mi a mi nyomorúságunk, megismertük azt, hogy megváltásra, valami segítségre van szükségünk, és innentől kezdve az elkövetkezendő úrnapokon az ember megváltásával kapcsolatos bibliai tanításokat fogjuk hallani.
Mivel tehát Isten igazságos ítélete szerint ideig való és örök büntetésre méltók vagyunk, mi módon szabadulhatunk meg e büntetéstől, és miképpen juthatunk ismét kegyelembe? Isten igazsága elégtételt kíván. Ezért annak, vagy mi magunk, vagy valaki más által eleget kell tennünk. Eleget tehetünk-e mi magunk? Semmiképpen nem, sőt inkább még napról napra szaporítjuk a bűnt. Hát valamely teremtmény eleget tehet-e érettünk? Nem. Először, mert Isten nem akar más teremtményt büntetni az ember bűnéért. Másodszor, puszta teremtmény nem viselhetné el Isten bűn ellen való haragjának súlyát, hogy attól másokat megszabadíthasson. Milyen közbenjárót és szabadítót kell hát keresnünk? Olyat, aki valóságos és igaz ember, és mégis hatalmasabb minden teremtménynél, azaz egyszer s, mint valóságos Isten is.
Folytassuk Isten tiszteletünket Zsoltár énekléssel, testvérek. Heti Zsoltárunk a 111. Zsoltár, ezt fogjuk most énekelni az első három versével. A 111. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Hálát adok, Uram, néked. Szívből adlak téged, a hívek gyülekezetében. Megvallom nagy dicsőséged,
és hirdetem dicséretet, életemnek minden rendében. Nagyok az Úrnak csodái, és aki azt megtekinti, örvendez annak az ő szíve, és az ő szent igazsága, és ő dicső méltósága megmarad mind örök időkre. Csoda dolga hit az Isten, szerzette emlékezetben, kegyes és irgalmas kedvéből, azoknak ételt ad bőven, akik őtet félékében, megemlékezik kötéséről.
Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Hálát adunk neked, mennyei édesatyánk, mindazért a kegyelemért, amellyel hordoztál és hordozol bennünket. Köszönjük neked a táplálékunkat, amelyet kirendelsz, kirendeltél, és amelyet ki fogsz rendelni, úgy, ahogy a Zsoltár mondja, a téged félőknek. Köszönjük neked, hogy nem csak testünkről gondoskodsz, hanem sokkal te inkább gondoskodsz újra és újra lelkünkről. Köszönjük neked azokat a lelki táplálékokat, amelyeket itt készítesz el számunkra ebben a gyülekezetben, ebben a közösségben. Így köszönjük meg már ma is azt, hogy igédnek asztalát megterítetted előttünk. Kérünk, segíts meg bennünket, hogy ne maradjunk éhezők, amikor te gazdagon táplálod a mi lelkünket, hanem hadd teljünk el a te házadnak javaival. Így segíts meg most bennünket, hogy odahagyva dolgainkat ebben az órában, hadd tudjunk tereát figyelni, hadd teljen meg veled a mi szívünk, hogy mássá lehessen a mi egész életünk. Urunk, könyörülj meg rajtunk, és táplálj bennünket a te jó tetszésed szerint. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk meg Istennek írott szent igéjét, amelyet bibliaolvasó kalauzunk a mai napon olvasásra jelöl Lukács evangéliumának 13. fejezetéből. Lukács evangéliumának 13. fejezetéből a 31. verssel kezdődő szakaszt olvasom, a 35. verssel bezárólag. Még abban az órában jött hozzá néhány farizeus, és azt mondták neki: menj, hagyd el ezt a helyet, mert Heródes meg akar ölni. Erre ő, tudniillik Jézus, így válaszolt: menjetek, és mondjátok meg annak a rókának, íme ma és holnap ördögöket űzök ki, és gyógyítok, és harmadnapon célba érek. De nekem ma és holnap, és azután úton kell lennem, mert nem lehetséges, hogy a próféta Jeruzsálemen kívül vesszen el. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek. Hányszor akartam egybegyűjteni gyermekeidet, mint a tyúk a csibéit a szárnyai alá, és ti nem akartátok. Íme pusztán hagyatik a házatok, és bizony mondom néktek, hogy addig meg nem láttok engem, amíg el nem jön az az idő, amikor ezt mondjátok, áldott, aki az Úr nevében jön. Kedves testvéreim, az elmúlt héten azzal fejeztem be a prédikációt, hogy akik Jézusban és Jézus által megismerték az igazságot, azaz a valóságot, azoknak nem kell és nem is szabad félniük ebben a világban. Amikor a mai szakaszt elolvassuk, furcsa érzés kell, hogy támadjon bennünk. Nem tudom, hogy észrevettünk-e valami egészen szokatlant ebben a néhány ige versben, amelyet ma olvasásra jelöl bibliaolvasó kalauzunk. Ha segíthetek, akkor elmondom azt, hogy a legmegdöbbentőbb rögtön az első mondat, amit felolvastam, hiszen Jézusért aggodalmaskodó farizeusokról olvasunk itt. Ez nagyon meglepő, hiszen az eddigiekben Lukács és a többi evangélista is úgy írt a farizeusokról, mint akik az Úr Jézus Krisztus szolgálatának a legnagyobb ellenlábasai voltak, és egyre erősödő indulattal követték Jézust mindenhová. Mindenhol ott voltak, ahol Jézus ott volt, de legfőképpen azért, hogy valamilyen módon adatokat gyűjtsenek róla, ellene dolgozzanak és ellene legyenek. Hát most ezért is meglepő, hogy néhányan közülük odalépnek Jézushoz, és súgnak neki. Arra ösztönzik, hogy hagyja el Jézus azt a környéket, mert a negyedes fejedelem, akinek éppen a területén végzi a szolgálatát, Heródes Antipás, meg akarja őt ölni. Hát amikor ezt olvassuk itt a Szentírásban, akkor talán még fel is támad a szívünkbe egy jó érzés, miszerint azért csak volt abban az időben néhány farizeusnak szíve, mert lám-lám féltették Jézust, súgtak neki, menj el most erről a környékről, erről a vidékről, mert hatalmas veszély leselkedik rád Heródes Antipász részéről. Azonban, még ha föl is támad bennünk ez az érzés, megdöbbenünk az Úr Jézus Krisztus válaszán, és ez a válasz helyre is teszi a mi érzéseinket, és rámutat arra, hogy ha így éreztünk volna a farizeusok iránt, hogy lám-lám azért van közöttük olyan, aki mégis szereti Jézust, szóval rámutat Jézus válasz arra, hogy ezek hamis érzések. Hogy ezek hamis érzések. Jézus nagyon egyértelmű válasza ugyanis nem csak Heródesnek szól, hanem egyúttal azoknak is, akik ott bizalmaskodva megkeresték őt, azt a látszatot keltve, hogy féltik Jézust. Jézus válasza nagyon egyértelmű, ezt üzeni, én nem félek. Tudom pontosan, hogy kik törnek az életemre, de én nem félek. Talán fölmerül bennünk a kérdés, hogy miért így válaszol Jézus? Miért nem mond köszönetet ezeknek az embereknek? Talán fölmerül bennünk az a kérdés is, hogy miért nem menekül Jézus? Miért nem áll odébb? Palesztina ekkor négy területre volt fölosztva, négy negyedes fejedelem irányította Palesztinát. Miért ment át egy másik megyébe? Egy másik fejedelemség alá, hogy ott mondja azt, ami rábízatott. Testvérek, azért nem ment el Jézus, azért nem ijedt meg, Azért nem szedte a sátorfáját, mert Jézus pontosan tudja, hogy mi az igazság, azaz Jézus pontosan tudja, hogy mi a valóság. Mi volt az igazság? Mi volt az igazság, és mi volt a valóság, amit Jézus tudott, és ami miatt ő nem félt, és nem szaladt el, és nem engedett ennek a súgásnak? Az volt az igazság, amiről Jézus a válaszában világosan beszél. És ebben a válaszban szót ejt Heródesről, és szót ejt a farizeusokról. Mit mond Heródesről Jézus? Jézus rókának nevezi Heródest. Talán nem kérdés, hogy Jézus ezzel a jelzővel Heródes természetére utalt. A róka természete a ravasság, a zsimulékonyság. Tehát a róka természetű ember az ravaszkodó ember. A ravaszkodás azt jelenti, hogy az ilyen természet nem tartja magát az idegen szóval fair play szabályokhoz. A róka természet alattomos. Mondhatjuk úgy is, hogy nem játszik nyílt sisakkal, ahogy ez egy mondás szerint szoktuk mondani. Célja elérése érdekében ez a természet simulékony is. Összefoglalva olyan viselkedés formát jelöl, amely nagyon fondorlatos, miközben a másiknak kárt akar okozni. Hamis képet mutat magáról az ilyen természet, hogy azzal fedezze el a valójában alattomos szándékait. Hogy Heródes ilyen ember volt, és Jézus nem tévedett, az pontosan kiderül majd nem sokkal később, amikor a hamisan bevádolt Jézust Pilátus, a római helytartó elküldi Heródeshez is egy kihallgatásra. Ott látjuk, hogy Heródes milyen ember is volt valójában Jézussal kapcsolatosan. Jézusnak igaza volt, amikor rókának nevezte. És azon a kihallgatáson Jézus még arra sem méltatta Heródest, hogy válaszoljon neki. Testvérek, Jézus nem csak Heródesnek üzeni meg, hogy ismerem a te akcióidat, tudom, hogy amiről súgnak nekem, az így van, tudom, hogy az evangélium az örömhír terjedése ellen vagy, hanem azt is megüzeni Heródesnek, hogy mindazok ellenére, hogy te ellenem vagy, én el fogom végezni azt, ami a dolgom. Azt üzeni Jézus, hogy ma és holnap úton vagyok, méghozzá a magam útján, ami el van döntve, ami meghatározott, és mindezt addig teszem, amíg célhoz nem fogok érkezni. Lehet, hogy megpróbálsz eltéríteni alattomosan erről az útról, de én azon az úton járok, amiért eljöttem, és egészen addig járok ezen az úton, amíg célhoz nem érek. Azonban, ahogy jeleztem, Jézus nem csak Heródesnek üzen, hanem a farizeusokhoz is szól ezen a helyen, őket is leleplezi. Azon a néhány farizeuson keresztül, akik odajöttek hozzá, üzen a többinek is. Nekik is meg kell tudniuk azt újra, hogy Jézus pontosan tudja, hogy kik ők, és annak ellenére, hogy tudja, hogy kik ők, nem fél tőlük sem. Először is biztos föltűnik nekünk, hogy a hozzá bizalmaskodóan jövő tanácsadókat, azt a néhány farizeust, akik odajönnek, nos, őket küldi el Heródeshez. Azt mondja nekik, hogy menjetek Heródeshez, mondjátok meg neki, ti mondjátok meg neki. Mi az én üzenetem számára? Ezzel tulajdonképpen Jézus jelzi azt a farizeusoknak, hogy tudom azt, hogy Heródes meg ti egyek vagytok. Egyéb iránt a farizeusok nem voltak oda Heródes Antipászért. De a Jézus elleni harcukban Heródessel minden gond nélkül szövetkeztek. Ezért is mondja nekik Jézus, menjetek csak el ti magatok, mondjátok el neki, hiszen ti ővele teljesen egyek vagytok én ellenem. Másodszor Jézus jelzi, hogy a többi prófétához hasonlóan, akiket eddig küldött Isten az ő népéhez, az ő útja is Jeruzsálemben fog véget érni. Elmondja Jézus, hogy neki Jeruzsálemben fog véget érni az útja. Ezzel nem csak egy helyet jelöl meg Jézus, hanem egyértelműen arra utal, hogy hasonlóan Isten eddigi követeihez, prófétáihoz, őt is a fővárosi elit fogja elítélni és kivégeztetni. Jézus üzen, és ebben az üzenetben világosan benne van. Ott fog véget érni az én szolgálatom, Jeruzsálemben. Jeruzsálem a zsidó vallás központja. Mondhatnánk úgy, hogy a parlament és a legfőbb bíróság. Amikor Jézus ezt mondja, hogy Jeruzsálemben kell neki majd végül befejeznie a szolgálatát, akkor erre utal. Jézus tudja, hogy Jeruzsálem vele szemben is kemény marad. Most is el akarják küldeni minél messzebb, mert már most sem fogadják el Isten küldötteként, ugyanúgy, ahogyan a prófétákat sem fogadták el. De Jézus nem fél, mert ismeri a valóságot. Ezért beszél nekik a következő mondatokban arról is, hogy Jeruzsálem el fog veszni egészen addig, amíg végül igazat nem ad Istennek. Egészen addig veszedelemben lesz Jeruzsálem, azt mondja, amíg végül igazat nem ad Istennek. Amíg nem tudja dicsőíteni azokat, akik az Úr nevében érkeznek hozzájuk. Amíg nem tudják Istennek legfőbb követét, az Úr Jézus Krisztust áldás mondással fogadni. Összefoglalva tehát Jézus látja, hogy akik most hozzájöttek, csak látszólag féltik őt. Ez a féltés, ez csak egy látszólagos dolog. Valójában az a céljuk, hogy Jézusban félelmet ébresszenek, és eltávolítva elcsendesítsék, elnémítsák őt. Jézusnak egyértelmű válasza van erre, ez a válasz pedig ebben áll, nem félek, nem megyek el, nem némulok el, egészen addig, amíg el nem végzem a szolgálatomat. Hát testvérek, amikor Jézust így látjuk viselkedni, akkor fontos megértenünk azt, hogy miért hangzik többször is el a Szentírásban az, hogy ne féljetek, és hogy miért bátorítom a testvéreket arra, hogy ne féljünk. Azt hiszem, hogy nem kell kétségünk legyen afelől, hogy az a világ, amelyben élünk, itt a 21. században, ez a világ ma sem akarja Jézust. És ezért nem akarja ez a világ valójában azokat sem, akik az Úr Jézus Krisztus követei és hírnökei. Az ördög, ahogyan régen, úgy ma is mindent megtesz annak érdekében, hogy elhallgattassa az igazságról való beszédet. Hadd mondjam így, a keresztjén bizonyság tételt. És az ördög noha rendkívül változatos arzenállal bír, ahogy itt a világban munkálkodik, mindig ravasz és alattomos, és mindig összefűzi azokat egyé, akik egyébként talán semmiben nem értenek egyet, de ha Jézus ellen kell fellépni, akkor mégis megtalálják a közös nevezőt. Testvérek, ma kétségtelenül egy világméretű összezavarás folyik a Földön. Embereknek, közösségeknek a tudatos összezavarása, a gondolkozás összezavarása folyik ezen a Földön. Kimondhatjuk, hogy általában úgy nézünk ki, mint a tengerbe veszett emberek. A hazugság tengerébe vagyunk veszve, és abban hányódunk. És ahogyan ez lenni szokott, az elveszett ember, a hánykódó ember, az egyre bizonytalanabb ember. És mivel egyre növekszik a bizonytalanság, ez egyre nagyobb indulatokat gerjeszt. Azt az indulatot gerjeszti, hogy egyik ember a másiknak esik. Az elmúlt 100 esztendőben világszerte háborúk folytak és folynak megállás nélkül. Egyik ember öli a másik embert. Miért? Azért, mert a hazugság tengerében az ember elbizonytalanodott, és a bizonytalanságban mindig fokozódnak az indulatok, és ez tulajdonképpen a háború. Amikor az indulatos emberek egymásnak esnek. De háború sokféle van. Vannak olyan háborúk, ezektől félünk a legjobban, amit fegyverekkel vívnak. És akkor különösen is félünk tőlük, amikor szinte halljuk a fegyvereknek a ropogását. De van másféle háború is, testvérek. Ott is háború van, ahol nem szólnak a fegyverek. Hiszen az emberek sokszor szavakkal vívnak háborút egymás ellen. Nyisson ki bárki egy internetes közösségi portált, és azonnal látni fogja, hogy mekkora háború zajlik. Tessék elolvasni, csak azért bátorítom a testvéreket, egyébként nem bátorítom erre a testvéreket, csak tessék elolvasni egy cikket, és alatta a hozzászólásokat. 5 hozzászóláson belül kitör a háború. Mert háborúzni szavakkal is lehet. Vannak nehéz fegyverek. Moderátorok próbálják figyelni, hogy azért, na, a háború mégis kulturáltan menjen végbe. Ugye? Hát káromkodni nem szabad, meg a másik anyját szídni. Na, az törlik. De ott van a fegyver, megy az, küldjük azt a tüzelést is a másikra, akit esetleg nem is ismerünk. Háborúzni szavakkal is lehet, és azt kell, hogy mondjam a testvéreknek, hogy a szavakkal vívott háborúban szinte mindenki benne van ezen a világon. Vannak személyes háborúk, amelyeket egy személyben végúvunk, és vannak közösségi háborúk, amelyek egész közösségeket érintenek. Van, ahol nyílt öldöklés folyik, és van, ahol titokban törnek emberek egymás életére. Testvérek, háború van ezen a földön, és ez a háború kétségtelenül abból a hatalmas összezavarásból és összezavarodottságból ered, amelyben az ember elbizonytalanodik, és egyre indulatosabbá válik. Mindaz, ami körülöttünk van, lehet, hogy sokak számára érthetetlen. Hiszen érthetetlen az, hogy egy fejlődő világban, amelyik azt hirdette és hirdeti, hogy a jóság, a jobb lét felé megyünk, hogyan növekedhetnek meg az indulatok? Hogyan csinál ma az emberiség olyat, amit évezredekkel ezelőtt sem csinált? Miközben azt mondjuk, hogy a jó felé megyünk, a jó irányba megyünk. Testvérek, sokak számára érthetetlen az, ami a világban zajlik. Miért nincs nagyobb békesség? Hát nem jobban élünk, mint 100 évvel ezelőtt? Hát nem kényelmesebb az életünk, mint 200 évvel ezelőtt? Miért nincs békesség? Nem értik sokan. Nem az kellene, hogy jöjjön az előbbre meg előbbre haladással, hogy megbékülünk? Hogy szeretjük egymást? Hogy visszavesszük az indulatainkat? Hogy biztosabbak kezdünk lenni? Sokak számára ez érthetetlen. Sokszor azt kell mondjam, hogy keresztény testvérekkel beszélve szomorúan tapasztalom, hogy még nekik is érthetetlen ez, hogy miért ilyen a világ körülöttünk. Testvérek, akik ismerik az igazságot, azt az igazságot, amelyet Jézus ismertetett velünk, azok értik azt, ami a világban zajlik. Azok értik azt. Jézus leleplezte a felszín alatti, a kulisszák mögötti dolgokat, testvérek, ahonnan ez az egész ered. Jézus világosan beszélt arról, hogy mindazt, ami a világban történik, egy hatalom gerjeszti. Nem a szabadkőművesek, meg titkos társaságok, nem ők a gyökere ennek a dolognak, testvérek. Lehet, hogy részesei ennek, a globalisták, meg az a sok-sok társaság, akiket szoktak de nem ők vannak, őket látod a felszínen. Őróluk beszélsz, az azt jelenti, hogy tudsz róluk. Nem ők a fa gyökere. A gyökér, amit nem látunk, amiről Jézus beszélt, az nem más, mint az ördög, testvérek. Az ördög. Mindezek mögött, ami a világba folyik, a hazugság tenger, az indulatok, a bizonytalanság, a háború mögött, Jézus világosan elmondta, hogy az ördög áll. Azt mondja Jézus a János 8:44-ben. Ti atyátoktól, az ördögtől származtok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Ember gyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug, és a hazugság atya. Testvérek, Jézus rámutat a gyökerekre, a gyökérre, és azt mondja, hogy ez az ördög. És azt mondja róla, hogy az ördög ember gyilkos kezdettől fogva, és azt mondja, hogy ő a hazugságot szólja, mert ő maga a hazugság, nem tud igazságot mondani, ő maga a hazugságnak az atya. Testvérek, az, ami ebben a világban folyik, egy ördögi dolog. Nem csak jelzők szintjén ördögi dolog, hanem az, ami folyik a világban, az az ördögtől ered. Az ördögtől ered. Ő az, aki a hazugságot gerjeszti. Ő a hazugság tengerének az összehordója, testvérek. Embereken keresztül az ördög az, aki emögött, az egész mögött áll. Ezzel azt is meg kell értsük, testvérek, hogy lehet likvidálni embereket a világtörténelemből. Ez meg is történt, nagyon sokszor már, de a világ ettől nem lett tiszta és nem lett igazságos. Minden korszakban megvannak azok, akikre aztán elkezdünk rámutogatni, és azt mondjuk, na ha őket eltakarítják, Na akkor majd jön a békesség, jön a nyugalom, véget ér a háború. Testvérek, nyilvánvaló, el lehet takarítani ezeket az embereket, ezeket a közösségeket, de ezzel nem fog véget érni a háború. Mert nem ér véget az ördög. És az ördög az ember által kiírthatatlan, legyőzhetetlen. Nem tudunk ellene harcolni. Levághatod az egyik hajtását itt, majd fölnő ott. Azt levágod, akkor jön egy harmadik helyen. Nem azt jelenti, hogy nem kell küzdeni a világon azok ellen, akik a hazugságot képviselik és ezt tűzik a mellvértjükre. De mi az igazság? Azt mondja Jézus, hogy az igazság ennél sokkal mélyebb. Az igazság az, hogy ott van az ördög, aki mindezt gerjeszti. Testvérek, egy közösség van a világon, aki ezt tudja, és aki ezt hirdeti, hogy a dolgok, a bizonytalanság, a háborúság, az indulatok, a hazugság mögött valójában a sátán áll. Ez a közösség a keresztény közösség, a hívők közössége. Mi vagyunk egyedül azok, akik azt hirdetjük, hogy minden hazugság és minden, ami azt követi, mélyen ördögi gyökerű. Mi vagyunk azok, akik azt is tudják, hogy az ördög nem adja fel. Egészen addig nem fogja föladni az ördög a hazugságnak, a gyilkolásnak az indulatát gerjeszteni. Ezt nem adja föl az ördög egészen addig, amíg Jézus majd vissza nem jön, és végső ítéletet nem tart. Nem fogunk tudni jobb világot teremteni. Nem akarom a lelkesedést lelombozni a testvérekbe. Miért? Azért, mert az ördög addig, amíg teljesen ítélet alá nem kerül, nem adja föl. És mi a célja? Azt mondja Jézus, embergyilkos. Embergyilkos. Tessék megnézni a jóléti társadalmakat. Testvérek, ahol elérték a gazdasági fejlődésnek azt a fokát, hogy már mindenki nagyon jól él, az ember ott is, az ördög ott is gyilkol. Gyilkol. Gyilkol a kábítószer által. Gyilkol az ital által. Sokféleképpen tud gyilkolni az ördög. Soha nem adja föl. Soha nincs vége egészen addig, amíg el nem jön Jézus Krisztus a dicsőségében, és végső ítéletet nem tart mögötte. Mindig lesz hazugság, mindig lesznek hazugok, és mindig lesz háború, testvérek. Szavakkal, elvekkel és fegyverekkel vívott háború. Mindig meg lesz. Ez az igazság, amiről Jézus Krisztus beszél. Számunkra nem ez a kérdés. Számunkra az a kérdés, hogy lesznek-e és vannak-e a világon, akik az igazságot hirdetik. Lesznek-e ebben a világban, és vannak-e ebben a világban, akik hirdetik az Úr Jézus Krisztus győzelmét az ördög felett? Azt, hogy ő győzött. Mert mi történt ott Jeruzsálemben? Jézus elveszett? Nem. Ott Jézus győzött. Ez az evangélium, és ez az örömhír, hogy az ördög mindent megtett azért, hogy megakadályozza Jézus győzelmét, és Jézus mégis győzött. Testvérek, a világban az a nagy kérdés, hogy ezt lesznek-e, akik újból és újból, generációról generációra meghirdetik. Az ördög ma mindent elkövet, hogy azokat, akik Jézus Krisztus győzelmét hirdetik, megfélemlítse. Ma is sok jó akaró van, aki jön és súg a keresztényeknek, hallgassatok, vonuljatok odébb. Nem kell annyira mondani az igazságot. Nem kell ezt annyira terjeszteni. Vonuljatok csak a háttérbe. Az ördög mindent megtesz, testvérek, hogy félelmet gerjesszen. Félelmet gerjeszt azáltal, hogy akik ismerik a valóságot, meg hirdetik, azok majd egzisztenciálisan ellehetetlenülnek. Meg lehet ettől ijedni. Félelembe lehet esni. El lehet hallgatni, hátra lehet vonulni. De testvérek, ha ezt teszi bárki, akkor az nem az Úr Jézus Krisztust követi. Mert az Úr Jézus Krisztus nem vonult el, hanem azt mondta, azt üzente Heródesnek, én látom a valóságot, látom az igazságot, ami az én küldetésem, ma, holnap, meg holnap után, azt el fogom végezni. Testvérek, nagy kérdés, hogy a kereszténységhez ki beszél. Kire hallgatunk? Hallgatunk azokra a farizeusokra, akik jönnek, dörzsölőznek, és tessékelnének kifelé bennünket minél messzebb? Vagy azt mondjuk, hogy Jézus Krisztusban, a kijelentésben megismertük a valóságot, tudjuk, hogy honnan ered a hazugság, a bizonytalanság, az indulatok, azt is tudjuk, hogy aki ezt gerjeszti, az ördög már legyőzetett, és hirdetjük Jézus Krisztus győzelmét. Kire hallgatunk? Mert nekünk ez a küldetésünk. Jézus azt hagyja a tanítványainak, hogy menjetek el, és mondjátok el ennek a világnak azt, hogy én győztem. Ez a ti küldetésetek ebben a világban. Hát kérdés, hogy kire hallgatunk. Megrettenünk és féltjük az egzisztenciánkat, féltjük az életünket, és azt mondjuk, hogy na, hátralépünk, vagy azt mondjuk, hogy mi egy győztes Jézusban hiszünk. Remélem, testvérek, értjük azt, hogy a győztes Jézusról nem lehet úgy beszélni, hogy bevonulunk a függönyök mögé. Az mégiscsak furcsa, nem? Hogy egy kereszténység beszél Jézusról győztes, úgy, hogy közben nem vállalja az arcát. Hogy közben távolodik a világtól, és az, hogy Jézus győzött, ám hallgassatok csak rá. Nem, hát testvérek, ez hiteltelen dolog. Akkor is probléma volt ez, amikor az első keresztjének éltek, ezért is beszél János első levelének 4. fejezetében, a 18. versben, eképpen az akkoriaknak. A szeretetben nincs félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Testvérek, hadd mondjam nektek azt, hogy itt János arról a szeretetről beszél, amellyel a megváltottak szeretik Jézust. Olyan sokan vannak, akik nem értik, hogy János itt miről beszél. János arról a szeretetről beszél, amellyel a megváltottak szeretik a megváltójukat, és mit mond? Ebben a szeretetben, ahogy mi bizalmas kapcsolatban vagyunk Jézussal és általa Istennel, nincsen félelem. Akinek a hite rendben van, abban nincsen félelem. Miért? A teljes szeretet kiűzi a félelmet. Azt mondja János nekünk, a Szentlélek így indítja őt, ezt tanítja meg nekünk, hogy minél jobban szeretjük Jézust, ez a szeretet annál jobban kiűzi a szívünkből a félelmet. A félelmet a világtól, a félelmet az ördögtől, a félelmet a másik embertől, a jövőtől, a múlttól. Azt mondja János, a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Testvérek, ha mi félünk Isten igazságát képviselni ebben a világban, az János tanítása szerint azt jelenti, hogy nem lettünk tökéletessé a a Jézus felé való szeretetünkben és szerelmünkben. Az azt jelenti, hogy Jézust nem tartjuk még annak, akinek tartanunk kellene. És azzal bátorít János bennünket, hogy a szeretetben nincsen félelem. És minél jobban szeretjük Jézus Krisztust, annál jobban el fog távozni a mi életünkből a félelem. Szeressétek az Urat, és ha féltek az Úr szeretetében maradni, őt hirdetni, képviselni ebben a világban, akkor azt mondom, szeressétek Jézus Krisztust még jobban. Akkor forduljatok felé velem együtt még jobban. Testvérek, végezzük szolgálatunkat, amelyre Jézus elküldött, egyre tudatosabban. Aki az Úr Jézus Krisztust ismeri, az az igazságot ismeri. Aki az Úr Jézus Krisztust szereti, az az igazságot szereti. És azt mondja, hogy ez a szeretet kiűzi a szívből a félelmet. Hadd fejezzem be ezt a prédikációt is, így ne féljetek. Szeressük az Urat. Ő mindennél jobban szeretett. Harmadnapra ott volt Jeruzsálemben, amikor ennek eljött az ideje, és odaáldozta az ő életét, amiről ezek a jegyek is beszélnek. De ez az odaáldozás lett az ő hatalmas győzelme. Ez a mi megtartatásunk. Ez a kulcsa annak, hogy nem kell félnünk. Hiszen nem csak megáldoztatott, hanem fel is támadott. És ahogy majd mondjuk a hitvallásunkban, ott ül az Atya Istennek jobbján. Mi nem a vesztes csapat tagjai vagyunk ezen a földön, hanem akik hiszünk Jézus Krisztusban és ő általa győzelmes nép vagyunk. Nincs mitől félnünk. Soha ne engedjük el azt az igazságot, amelyre Jézus Krisztus megtanított és megtanít bennünket, mert az a valóság. Amen. Gyertek testvérek, most helyünkről fennállva énekeljünk, mielőtt elcsendesedünk imádkozni. A 402. dicséretünket keressük ki, és ennek a dicséretnek az első három versét énekeljük most. A 402. dicséretünk három versét. Ó, örök hatalmú, mennyei szent Isten!
Szent Isten, minden dolgaimban benned van reményem. Te vagy oltalmam, vigaszom nékem. Hogyha bánat árja, szemeimre zúdul, szívem fájdalmára balzsamot ad az Úr, s felszárad a könny, a sebbe gyógyul. Kínok, hogyha gyötrék lelkemet halára, sóhajom akkor is, Istenemet áldja, hiszen föltámaszt egy szebb világra.
Helyünket elfoglalva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, gyakori félelmeink azt igazolják, hogy noha szavunkkal mondjuk, hogy győztes vagy te, de mégsem bízunk ebben a te győzelmedben. Félelmünk azt mutatja, hogy nem hisszük el azt, hogy az a valóság és az az igazság, amelyről te bizonyságot tettél. Kérünk, tisztítsd meg a mi gondolkozásunkat, és tisztogasd meg a mi szívünket, hogy teljes bizonyosságra jussunk te felőled, hogy mindenféle kétség nélkül legyünk és maradjunk a te gyermekeid, akik hiszik és tudják, hogy mi a valóság és mi az igazság. Dicsőítünk téged, Jézus Krisztus, aki legyőzted az ördögöt, aki legyőzted a halált, aki legyőzted azt, aki embergyilkos volt kezdettől fogva. Dicsőítünk téged azért, mert legyőzted az ő hazugságait, hiszen te voltál az igazság, és te vagy az igazság. Magasztalunk téged, hogy akik hozzád jönnek, azokat magadba oltod, és azokat részesíted az igazságban és a valóság ismeretében, és azoknak te az élő életet adsz. Köszönjük te neked, hogy akik hisznek te benned, ha meghalnak is élnek. Könyörülj meg rajtunk, hogy benned való bizalmunk, ami egész életünk, adjon nekünk bátorságot ebben az egyre elsötétedő világban arra, hogy azt a küldetést és azt az utat, amelyet ránk bíztál, végig tudjuk járni. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne legyünk kicsinyesek, hétköznapiak, akik a földi egzisztenciához jobban ragaszkodnak, mint te hozzád. Köszönjük a tanítást, hogy a teljes szeretet az kiűzi a szívből a félelmet. Segíts, hogy így tudjunk téged szeretni. Egyre jobban, egyre mélyebben, szívünknek teljességéből, hogy a miénk legyen ennek az igének az üzenete és a tapasztalata. Kérünk, hallgass meg így most előtted való imánkat, bűnvallásunkat, oldozzál föl bennünket, és erősíts meg mindarra, ami a mi életünkből ma, holnap, meg holnap után hátra van. Kérünk, tégy bennünket olyan lámpássá, akik világítanak azoknak, akik a házban vannak. Amen. Személyes csendes imádságunkat mondhatjuk el most Isten színe előtt. Gyertek testvérek, most helyünkről fennállva imádkozzunk közösen is, úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket imádkozni. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvéreim, ahogy hirdettük, és ahogy látjátok is, az Úrnak szent asztalát megterítettük, szeretettel hívunk és várunk ide mindenkit az Úrasztalához, aki bánja bűneit, szeretne azokkal szakítani, hitében szeretne erősödni, egyházunk rendje szerint ez asztalhoz járulhat. Mindazokat, akik nem kívánnak ez úrvacsorai közösségünkben részt venni, a himnusz és az áldás után elbocsátjuk, Isten őrizzen meg és tartson meg bennünket. Énekeljük most tehát nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Jézus Krisztus mondta, ne féljetek, bízzatok, én vagyok. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.